Mindenképpen visszatekintünk a 10 parancsolatban megírott igazságokra is. A hegyi beszédben tehát így olvasok Isten igéjét, a Máté evangéliuma 5. fejezet 21-es versétől. Helyeteken ülve hallgassátok, kövessétek figyelmesen. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, megérdemli az ítéletet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet, aki pedig azt mondja a testvérének, ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön, aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gehenna tüzére. Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor térd vissza, és vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt van veled az úton, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és börtönbe ne kerülj. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. A kétszintű kapcsolati problémáról van szó Jézus tanításában, egyrészt a testvéri kapcsolatokról, másrészt meg kiszélesedik egy mély konfliktus, amelyről szintén beszél Jézus, ami egészen bírósági ügyig, bírósági eljárásig fajulhat. Szomorú valóság, de tudjuk, hogy akár családon belül is átélnek emberek ilyen mély konfliktusokat, ilyen komoly válságokat, akár csak az örökség kapcsán, vagy rendezetlen dolgok miatt, amikor bíróságra mennek és pereskednek egymással. Nagyon érdekes ez, amit Jézus elénk tár, azt mondja, hogy ugye ne ölj, a 6. parancsolat magyarázatát olvassuk itt, azt fejti ki Jézus a 10 parancsolatból a 6. parancsolatot, amelyet így foglal össze az Ószövetség alapján a názáreti Jézus, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, mint magadat. És akkor ugye a parancsolatok második része erre vonatkozóan értelmezhető, szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát ez a jézusi összefoglalás legyen előttünk, amikor a ne ölj parancsolatnak az értelméről és az értelmezéséről gondolkodunk, ahogy azt Jézus megpróbálja feltárni előttünk ebben a szakaszban. Hallottátok tehát, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj. Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Többekkel beszélgetünk, és ugye a közvélekedésben is a legsúlyosabb bűn az mi? Melyik bűn, amit mindenki elítél? A gyilkosság. Ugye ez a legsúlyosabb bűn, amiben mindenki egyetért, hogy ez kioltan egy embernek az életét, ez a legsúlyosabb bűn. És ennek kapcsán ugye többször hallottuk ugye az Unióban és országokban fölmerült az, hogy vannak olyan kegyetlenül elkövetett gyilkosságok, ugye most éppen a terrortámadások kapcsán is szinte minden nap vagy minden héten hallunk, olvasunk kegyetlenségeket, amikor gyerekek, felnőttek, idősek válogatás nélkül veszik el az életüket. És felmerülnek azok a gondolatok, hogy talán meg kéne változtatni a törvényeket, és ki kéne végezni azokat, akik ilyen kegyetlenséggel ölnek meg másokat. Ugye ezt ismerjük. És a beszélgetéseink kapcsán is, amikor beszélgetünk emberekkel az evangéliumról, én gyakran hallottam ezt, hogy de hát én nem öltem meg senkit. Tehát miért vagyok én bűnös? Az emberek érzékelik ezt, hogy igazán, hát ha bűnről beszélünk, akkor az valami nagy dolog. Egyébként pedig, hát én hát vannak nálam sokkal rosszabb emberek, és hát én nem öltem meg senkit. Meg egyébként is, hát én igyekeztem az életemet úgy élni, hogy hát lehetőleg ne bántsak senkit, hát lehetőleg, ugye az, hogy senkit nem bántottam, az már nem biztos, de azért lehetőleg. Tehát nekem az Istennel ilyen szempontból nincs elszámolni való. Mert hát én nem vagyok olyan rossz ember. És ezzel kapcsolatosan, amikor Jézus tanít és beszél, akkor nyilván azok, akik ott álltak körülötte, hasonlóképpen gondolkodtak, mint néha mi magunk is, vagy azok, akikkel beszélgetünk. Ugyanígy gondolták, hogy hát nem öltem meg senkit, én nem vagyok olyan rossz ember, alapvetően megtartom azokat a rendelkezéseket, meg még egy templomba is elmegyek, meg még esetleg az Istennek adakozok is. Tehát valami dolgokat csinálok is, ami még több is, mint amit megtesznek azok, akik börtönben vannak, meg igazán bűnös emberek. Hát én nem vagyok bűnös. Jézus korában a vallási vezetők, a törvénytudók és a farizeusok úgy próbáltak segíteni az általuk vezetett közösségnek, templomba járó népnek, hogy azt mondták, hogy van ez a Tóra, a Mózes öt könyve. És hát ebben rengeteg törvény van leírva. Hát igazán ezt a sok-sok biblia részt, hát nem várhatjuk el, hogy ezt mind olvassák ezek, meg tudják ezek az egyszerű emberek. Hát elég, hogyha ilyen magasan művelt, magasan képzett, teológiailag képzett emberek, csak mi vagyunk. Ezt összedugták a fejüket, és azt mondták, hogy valahogy tegyük ezt egyszerűbbé. És gyakorlatilag megalkottak a Tóra alapján 248 parancsolatot és 365 tiltást. Ez az a 613-as szám, amit esetleg, ha olvasol, ezekkel kapcsolatosan találsz. 613 rendelkezés. Ezeket egészen kicsi kortól belevelték a gyerekekbe. Tehát kívülről, 613 megfogalmazás már, hogy mennyi az, amit mehetsz szombatnapon. Ezeket így szépen ugye megtanították, és a kicsi gyerekek is megtanulták szépen, és amikor felnőtt emberek voltak, ezt a 613 leegyszerűsített törvényt, parancsolatot, rendelkezést kívülről tudták, és akkor azt már úgy azt mondták, na hát ezeket én megtartom. Gyakorlatilag létrejött egy olyanfajta vallásosság, amely kipipálhatóvá tette az Istennek való szolgálatot, az Istennek való kedves életet azáltal, hogy 613 egyszerű törvénynek kell tartani. Kívülről kell tudni, és akkor hát felidézni mindig, hogy még érvényes. Ha meg nem érvényes semmi az adott szituációra, hát akkor így át. Na Isten, nem én. Nem gondolt erre. Akkor szabad vagyok. Olyanokat is beletettek ebbe a 613-as parancsolatba, rendelkezésbe és annak az értelmezésébe, mint például a korbánról való rendelkezés. Azt mondták ugyanis, hogy ha valakinek elesett szüleje van, aki ugye úgy működött a társadalom, hogy nem volt szociális ellátás, ezt többször elmondom, a család kötelessége volt az idős szülőkről, özvegye maradt személyekről, hogy gondoskodjanak. Aki már nem tudott ugye dolgozni, nem tudott önön kezével, nem tudta magát ellátni, tehát nem volt már olyan erőben. A hiányokat mindenképpen a családnak kellett pótolni, nem volt nyugdíjrendszer, meg szociális ellátás, semmi ilyesmi nem volt, meg szociális konyha. Nyilván az Isten törvény alapján megvoltak a betakarítással kapcsolatos rendelkezések, hogy a szegények szeregethessenek egyébként, nem is kevés volt, amit ott kellett hagyni egyébként a talón. De a családnak a feladata volt. És hogyha valaki úgy akarta, hogy hát nehogy már az én megtakarított vagyonomat vagy pénzemet a szüleimnek öltsem, hát nehogy már, akkor ezért bement a templomba, és felajánlotta a vagyonát a templom javára. És akkor azt mondták a farizeusok, hogy kérem, ez már meg van szentelve, hiába van rászoruló a családban, már nem kell segíteni, mert már az oltáron van. Aztán pedig visszavonta ezt a rendelkezést, mikor meghaltak a szülei, és egy részét visszakapta a pénznek. Így mindenki jól járt. Hát a korrupciónak, ugye, a egyházi vallási korrupciónak a maga szintjét művelték, mindenkinek jól. Ide is jutott egy kicsit, neked is jutott, komán, megoldjuk ezt, ne aggódjál, hát nehogy már. Az öreg még rajta érősködjön, hát nehogy már. Ugye érzékelhető a szertartásosság mögötti keménység, kevésség, szívtelenség. És amikor Jézus a hegyi beszédet elmondja, gyakorlatilag arról az új közösségről beszél, amelyet ma egyháznak, gyülekezetnek, keresztény gyülekezetnek nevezünk. Ha elolvasod a hegyi beszédet és a boldog mondásokat például, ami igazán lelkületét, tehát a keresztény ember lelkületét írja le, hogy kik azok, akik boldogok, és mi jellemző a Jézus követő keresztény emberre, és ezt követi ugye a felolvasott ige szakasz, előtte pedig azt mondja Jézus, hogy nem eltörölni jöttem, bocsánat, a törvényt, sőt, mondom neked, hogy még egy pöttyöcske, pontocska, vagy egy vessző sem, egy hangsúlyjel sem fog elvészni abból, míg be nem teljesedik. Ezt követi aztán Jézusnak a mélyreható magyarázata a hatodik parancsolatról, majd ugye a paráznasággal kapcsolatos törvényről, parancsolatról a szem kérdésében. De most ezzel foglalkozunk csak a hatodik parancsolat értelmezésével. Tehát Jézusnak igazán, és az rázta meg, és az volt, ami megrendítette, és hát elszomorította végtelenül, hogy lehettek külsőleg ennyire vallásosak és buzgók, a szívetekben mégis ilyen kérlelhetetlenül kemények, kevélyek és büszkék. Nem véletlen, hogy Jézus használja tehát a megmondatott kifejezést. Talán emlékszünk rá, hogy amikor a sátán megtámadja őt, amikor 40 nap a pusztában bőjtöl, és ennek a végén megéhezik, és ott a szükség eléri őt, akkor megtámadja az ördög, és mit olvasunk Jézus, hogyan állt ellen? Mit mondott? Meg van írva! Ugye? Itt pedig azt mondja, hogy megmondatott. Hát nem véletlen, hogy ezt Jézus ide vetette, mert azt mondja, hogy ti azt csináljátok, amit megmondtak nektek. És az életeteket nem az igazítjátok, ami meg van írva. Ezért vagytok erőtlenek. És ezért vagytok végtelen távol az élő Istentől. Mert ti megengedtétek, hogy beálljanak Isten és közétek bizonyos emberi szertartások és rendelkezések. És ez pedig ennek a megtartása, vagy hát ugye kipipáltat, hogy a 613-ból én 580-nál tartok. Oh. Áronnál jobb vagyok, mert ő csak 320-nál tart. De én már azért nagyon jó hívő vagyok. A 10 ige, úgyis mondják, hogy lehet vele egy dekalogosz, tehát a ismeret kijelentés, a 10 kijelentés, a 10 ismeret, amelyet Isten közölt. Ugye a Tóra legfontosabb törvényei között tartják számon, és ugye Jézus, ahogy mondtam, a Mózes 5. könyve alapján, ugye szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és minden erődből, ezzel foglalja össze az Istennel kapcsolatos parancsolatokat, és a te fele barátodat szeresd úgy, mint önmagadat, ezzel foglalja össze pedig a társadalmi kapcsolatokat, az emberi kapcsolatokra vonatkozó parancsolatokat. Maga a 10 igében, ugye a 6. parancsolat, a ne ölj parancsolat, az egyértelműen az emberölésre, az emberi élet kioltására vonatkozik. Rabbik tanítás alapján nem minősül emberölésnek a önvédelem, a nemzeti vagy emberi jogokért vívott háborúkban való élet kioltása. Tehát amikor megvédeni a gyengébbet, ezt így értelmezték és így gondolták, és azt gondolom, hogy a keresztény világnak jelentős része ezen az etikai alapokon áll, és így foglalás. Természetesen vannak közösségek, felekezetek, szekták, akik még fegyvert sem fognak. Én azt mondom erre, hogy megtámadják az országot, most akkor halljon meg az én gyerekem védelmébe a szomszéd. Tehát azért ez szerintem kicsit pofátlan. Na, azt mondom, hogy nem tartom teljesen korrektnek, és még azt mondom, hogy kereszténynek sem tartom, hogy valaki így gondolkodjon, de nyilván nem szeretnék senki felett pálcát törni, de azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan érdemes ezen elgondolkodni. Igen. Hát Jézus ugye felidézte ezt a ne ölj parancsolatot, és hát azt mondhatná az ember, hogy persze, hát én ezt tudom. Hát most mit kell ezzel foglalkozni? De Jézus elkezd menni a mélyére a dolgoknak, és azt mondja, hogy hát foglalkozunk akkor egy kicsit a szívetekkel. Tehát mit is nevezünk gyilkosságnak? És áttér a gyilkosság mögött lévő szívbéli indulatra. Ezt nevezzük haragnak, és a haragnak az erősebb formáját, hogy hívjuk? Gyűlölet. Felgyűlik a harag az emberben, és öl. Ugye ez a magyar nyelv, ez egy nagyon csodálatos nyelv egyébként. Nem véletlen, hogy ez így alakult ki. Azt mondja Jézus, hogy én pedig azt mondom nektek. Itt Jézus nem új tanításra vonatkozóan mondja, ez én azt mondom, hanem most akkor szeretném nektek elmondani, hogy én hogy értem a ne ölj parancsolatot. Sőt, ugye még tovább megyek, Jézus nem is csak ezt akart elmondani, hanem azt akart elmondani, hogy az én mennyei atyám hogyan is értette, mikor fölírta az ujjával arra a kőtáblára ezeket az igéket, és odaadta az emberiségnek ezeket a parancsolatokat. Miért írta azt föl? Mire is gondolt az én mennyei atyám, amikor fölírta oda? És akkor vizsgáljátok meg, és értékeljétek, hogy ti hogyan gondolkodtok ahhoz képest, és igazítsátok a szíveteket, az életeteket az Isten szándékaihoz. És így mondja Jézus, én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik az atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Hú. Kedvesem, haragudtál már valakire? Előfordult? Melyik nap maradt ki, hogy nem? Mondjuk azt, hogy felbosszantott. Olyan is lehet az életünkben, aki rendszeresen felbosszant. És ez a típusú harag gyűlik bennünk. Előfordulhat? Mit szoktunk mondani? Tele van a hócipőm. Ugye ez egy olyan, és akkor így legalizáltuk. Legalizáltuk a bennünk lévő haragot. Hát tele van a hócipőm, Isten is megértheti. Hát ez olyan süttyó, hogy erre csak haragudni lehet. Jézus pedig azt mondja, atyafiára nyilván, de testvéri kapcsolatok vannak ebben a szakaszban elsősorban. Tehát itt a testvéri közösségről beszélünk, az atyafiakról beszélünk, aki keresztény közösségben, ugye testvéri közösségben van, de azt mondom, harag minősége azért nem feltétlen szűkíthető le csak a gyüleket falai közé. Azt mondja Jézus, hogy aki haragszik, haragot hordoz a szívében atyafiára, atyafiával szemben, méltó arra, hogy ítéletre jusson. Azért ez kemény, ha belegondoltok. Itt már nem lehet kipipálni azt, hogy aki öl, na az a bűnös. Hanem itt már mindjárt nem csak a börtönbe kell keresni a bűnösöket, hanem a imaházakba, meg a zsinagógákba, meg a templomokba kell keresni a bűnösöket. Mindjárt azt mondjuk, hogy hoppá, hoppá, lehet, hogy kipipáltam a 10 parancsolatot, én is ilyen 613-os rendelkezésszerűen kezdtem gondolkodni, és meg sem fontoltam, hogy hoppá, itt a szívindulatáról beszél az ige. És az Isten arról beszél, hogy van-e benned szeretet a másik ember felé. Nem csak annyi nem gyűlölöd, nem csak arról beszél Jézus, hogy az ő igéjében, hogy nem haragszol rá, hanem hogy szereted. Küzdöttem azon, hogy melyik igét hozzam ide a mai alkalommal, és tegnap erről prédikáltam az idősek otthonában, és csak azban nyugodott meg a szívem, hogy beszéljünk itt erről ma közöttünk. A másik, amiről szeretem volna beszélni, a küzdelem. A szellemi küzdelem, tusakodás, életekért, másokért. Talán ezt is elő fogjuk venni, hogy hova tesszük ezekben is a hangsúlyokat, hogy hogyan tusakodunk emberekért, hogyan gondolkodunk a szellemi tusakodásról, életekért, emberekért. Ugye most sajnos volt részünk beteg édesapám miatt éjszakákon keresztül imádkozni, és ez elém tárult, hogy vajon küzdök-e így azokért, akik nem fizikailag betegek, de halára vannak. Tehát ha meghalnának, elkároznának. És már itt megint azt mondom, hogy különbségeket teszek. És szembesültök azzal, hogy messze nem járja át a szellemet, a szívemet, az, ami az Jézus szívét átjárja. És kipipálom, hogy én jól vagyok, hogy én rendben vagyok, mint akkor Jézus hallgatói. Azt mondják, jó, Jézus, hát ismerjük. Hát ne, jó, mi újat fogsz mondani? Jézus, hogy várjátok ki a végét. Ha hagyjátok, akkor még lehet, hogy újat hallatok. Vagy lehet nem újat hallatok, hanem azt halljátok, amit hallottok kellett volna mindig is. De nem csak hallani, hanem a szívetekbe zárni. Azt mondja az írás, hogy szívembe zárom beszédedet, hogy ne vétkezzem elned, értitek? Ha nincs az Istennek a szava, az Istennek a tanítása szívembe zárva, akkor hogy élhetnék egyenesig az úton? Hogyha valami olyat zárok a szívembe és az elmémbe, ami nem is az ige tanítása, hanem valami felszínes, valami hasonló, valami bóvli, vagy részleges, akkor hogyan lehetne az életem igaz az Isten előtt? Ez lehetetlen. A haragszik egyébként azt jelenti, hogy megharagít valaki. Tehát valakinek a viselkedése, hozzáállása bennem haragot ébreszt. Neheztelek valakire. Megharagszok valakire. És hogy Jézus mondja, hogy én pedig azt mondom nektek, meg kell értenetek, hogy a lényeg, amiről Isten beszél, az a szív állapota. A szív állapota. Aki tehát haragot hordoz a szívében, abból meg nem tér, arra azt mondja Jézus, hogy méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Az ítélet a Bibliában minden esetben az Isten ítéletéről utal. Néhány igét hoztam az apostoli tanításból az ítélettel kapcsolatban, tanúságos. A Timóteushoz itt első levelében Pál az 5. rész 24-es versében a következőképpen ír. Csak hoztam egy képet is. Szarai Zoltán testvér festménye. Mert ugye a Golgotán ugye nagyon kézzel fogható ez a harag kérdés és a megbocsátás kérdése. Igaz? A három személy. Annyira ott van a haragvó két lator, majd az egyik, aki haragudott, de megtér, és ott van a názeti Jézus, aki telve van szeretettel és kegyelemmel. Igaz? Gyakorlatilag az minden életszituáció ott van a kereszten. Azon a három életen keresztül gyakorlatilag egy tanúságos belátást nyerünk az emberi szívekbe, hogy na ki hogyan is jön ki ebből a harag kérdésből, harag helyzetből, és milyen az, amikor Jézus példáját látjuk és követjük. Hát igen, van, aki odafordul, van, aki elfordul, ugye a képen, de majd Zoli elemzi nektek, hogyha megkérdezitek, de azért annyit látunk, ugye, hogy ragyog a dicsőség Jézuson, tehát, hogy mégiscsak az a szemelet oda vonzza a festmény, jó van. És aki közelebb van Jézus, az a fény ráárad, ugye, ez is egy jó dolog. 1 Timóteus 5.24. Némely ember bűnei nyilvánvalók, és előtte mennek ítéletre. Másokat viszont követnek. Ugye milyen fontos ez a kettő? Hogy nem az a kérdés, hogy haragudtam-e, hanem hogy ne vétkezzek. Nem az a kérdés, hogy volt-e bennem harag, mert ki az, aki bennem volt? Mondom, melyik nap, amikor kicsi vagy nagy, nevezzük néha bosszúságnak, ugye? Hogy bosszant. Hát de... Na, hát azért, ha közelebbről megpiszkálnánk ezt a bosszúságot, lehet mégiscsak harag lenne. Egyébként. És gondoljatok bele, amikor gyűlik egy harag, a harag valakivel szemben a szívetekben, milyenné válik a szívünk? Nem is szeretjük látni, igaz? Igazán a halálát kívánnánk. Csak jó keresztények vagyunk, és hát ezt nem merjük kimondani. De azt szeretnénk, ha nem is látnánk. Ha nem is létezik, ki lehetne kapcsolni ebből a világból, így egy kapcsolat, átkapcsolnánk, és akkor eltűnik. Csak az a baj, akkor lehet, hogy téged is kikapcsolna valaki. Ha ez működne, mert még előfordulhat, hogy te is bosszantasz valakit. Előfordulhat? Ja, te nem, mert annyira földre szállt angyal vagy, hogy te már senkiért nem okozol semmilyen problémát az életben. Na azért kérdezd meg azokat, akik elég őszinték hozzád, és jól ismernek. Hát, ha még azok elmondják az igazat. De úgy kérdezd meg, hogy fel vagy rá készülve, hogy nem hisztizel, nem fogsz haragudni, mert megmondták az igazat. Szóval a bölcs ember előre bocsátja vétkeit, megvallja a bűneit, beismeri vétkeit, kéri az Isten megbocsátását, az Isten kegyelmét vétkeire, és az nem fog ítéletre jutni. Szóval Péter a 2 Péter 3.6.7-ben így fogalmaz. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek, az istentelen emberek pusztulásának napjára. Ugye az istentelenségnek meg lesz a büntetése, az örök tűz, és Jézusnak itt a tanításában megjelenik ez az ítélet. Majd mindjárt rátérek. Majd Jakab 2.13. Ez is egy csodálatos ige, mert az ítélet irgalmatlan azokhoz, akik nem cselekedtek irgalmasságot. Az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. No, ugye egyrészt azt tud irgalmas szívű lenni, aki átéli az Isten irgalmát, és az Isten irgalma az, amely diadalmaskodik az ítéletén. Az Isten ítéletéről van szó elsősorban ebben az igében, nem a miénkről. Tehát az Isten irgalma, könyörülő kegyelme Jézus Krisztusban diadalmaskodott az ő ítéletén, hogy ne bennünket sújtson az ítélet, ha őszinte szívvel vagyunk az Isten szín előtt, bűnénket megvalva, szívünkbe zárva beszédét, hogy ne vétkezzünk ellene. Azt mondja itt Jézus, hogy aki azt mondja atya fiának, testvérének, hogy ostoba. Hát figyelj, ezért ez nem is olyan, hát ez egy kis, hát nem is szitkozódás, nem? Hát ez bele se fér a mai keresztények életében már, ez hogy ostoba, ilyen szó, ez bele se fér abba a szótárba, hogy ez bűn. Hát ennél még csúnyábbakat is mondanak, és még az is a szinonima szótárba belefér néhány embernél. De azért megfontolásra javaslom pár szavait, hogy szátokból távolítsátok el a gyalázatos beszédet. És hadd mondjam nektek, hogy az ostoba kifejezés, így beszélni valakiről, a hátam mögött valakivel, azt mondja a Biblia, hogy ebből meg kell térni. Aki azt mondja valaki ostoba, azt is jelenti, hogy a kifejezés egyébként arám kifejezés, üres fejű. Üres, a szó jelentése üres egyébként. Te üres fejű, te bolond. Buta, bárgyú, ostoba, esztelen, szerencsétlen, hülye. Hát ez ugye flegmán leszólom a másikat. Ki szólja le a másik embert, milyen lelkület ez? Hát az öntelt, büszke lélek, ugye? Az, aki fölényeskedik. És akkor így csak így fölülről leszólja. Megint a szívről van szó, ugye? Nem a szóról van szó csupán, hanem a lelkületről van szó, amiből fakadnak ezek a szavak. Az Isten szentségének elvetése, és az indulatnak a megtűrése. Maga a kifejezés, a mondja kifejezés, az egy erős kifejezés egyébként, azt mondja, hogy ráförmed. Tehát ugye ebben benne van az indulat is. Ugye ráförmed. Egyszer egy gyülekezetben hallottam, volt is beszélgetés róla, hogy ami a szívemen, a számon. Na most ez jó dolog szerintetek? Mert ugye a köznyelben használják. Ez az őszintesség is. Az őszintességre vonatkoztatva mondta valaki, hogy én őszinte vagyok, mert ami a szívemen van, az a számon is. Azt mondja, hogy Isten őriz. Lehet a feleségedre is egyetért ezzel. Szívteljességéből szól a száj. Valóban mindent ki kell mondanunk, ami megszületik bennünk. Isten őriz. És nagyon jól mondtad. Isten őriz. Beszéltünk tegnap az időseknél is, hogy bizony a Szentlélek be akar építeni egy szűrőt. A szánk elé. Hogy bizony fontoljuk meg, hogy mi jön ki a szánkon. Valljuk meg őszintén, lehet, hogy hallgatagabbak lennénk, ha ez a szűrő megfelelő sűrűségű lenne. Az ige sűrűségének megfelelő lenne. A szóval álthatunk, de rombolhatunk és ölhetünk is. Ráförmethetsz a gyerekedre, ha családos vagy. Ráförmethetsz a házastársadra. Ráförmethetsz a beosztottadra. Ráförmethetsz a villamoson a másikra. Ugye, mögötte érezzük, hogy indulat van, a szív van. És a szív teljességéből szól a száj, hallottuk. Tehát, méltó a földtörvényszéki eljárásra, maga itt a Sanhedrin kifejezés áll, tehát a legfelső bírói testület, az a legfelső bírósági ítéletre, ami már nincs fellebbezés. Tehát azt mondja, méltó arra, hogy fellebbezni se lehessen. A méltó arra, hogy elítéljék, aki így viselkedik. A Kolossé levélben itt van az apostoli tanítás 3-7-8, épüljön a szűrő. Szőlje a Szentlélek a szűrőt. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt. A haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Egyértelmű az ige? Szívembe zártam beszédedet, hogy? Ne vétkezzem ellened. Jakab azt mondja, tanuljátok meg, kedveseim. Tehát ugye azért mondom, hogy azért ez nem feltétlenül így születünk. Tanuljátok meg, tehát szeretett testvéreim. Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Istennek az igazságát. Szokták mondani, hogy két füled van, és egy szád, és nem véletlen alkotott így az Isten. Mert aki arra válaszol, amit meg sem hallgatott, azt bolondnak tartják, és megpirongatják. Tehát javaslom, hogy a Szentlélek használja ezeket az igéket az életemben, az életünkben. Bizony, sajnos én sem vagyok kivétel, azért többször, most is visszagondolok, többször előfordul azt, hogy az ember azt mondta, bárcsak hallgattam volna. Mert sokszor ugye a Szentlélek nem hagyja annyiba, hát kimondtad, néhány villanás, és a Szentlélek megítél. Így van? Tehát nem lehet elbújni a bozót mögé. Hát Ádám megpróbálta az Isten elől egy bozót mögé elbújni. Hát önmagában nevetséges. Az Isten elől egy bozót mögé elrejteni a vétkeinket. Hát azért ez egy nonsense, de hát nem ezt csináljuk. Hát ugyanezt csináljuk. Bujkálnánk, de nem lehet. A Szentléleket nem lehet kikapcsolni. Hát nemet lehet mondani, és aztán elhallgat. Azt megszomorítani lehet a Szentléleket. És azt mondja a Szentlélek, hogy Sándor, jobb lett volna ezt nem így. Mert lehet jogos volt, de harag az nem. Tehát lehet jogos volt, amit mondtál, de ami indulat volt mögötte, na, azzal volt probléma. És ugye Jézus éppen erről beszél, az ige erről beszél a nehéz parancsolatnál, hogy az indulat, a szív szándéka. A meggondolatlan beszédekről már nem is szólok. Tehát két fülünk van és egy szánk. Az Efézusi Levél 4:26-27-ben pedig azt olvassuk, ha haragusztok is, hát ne vétkezzetek. Tehát azt mondja Pál, figyeljetek. Azért engem sem hagyott hidegen, amikor mindenféle kígyóbékát kiabáltak rám. Tehát azért azt tudom mondani, hogy felzaklatott. És nehéz volt. Harcokat jelentett számomra feldolgozni. De azt mondja, vigyázzatok, hogyha bennetek megszületik a harag is valaki, aki eszembe, ne vétkezzetek. Ne uralkodjon el rajtatok a harag. Azt mondja, a nap ne menjen le a haragotokkal, sőt, helyet se adjatok az ördögnek, az a diabolosznak, diabolosz egyik kifejezés, hogy a szétválasztani embert embertől, embert Istentől elsősorban, a vádlót is jelent, rágalmazót is jelent, uszítót, uszít, igazad van, jogos, mondd meg neki, megérdemli, ne adj magad. Hibáztató, félrevezető, az ellenség, az ellenálló. Jézus tovább szorítja a úr, azt mondja, nem is csak a Sanhedrin ítéletére méltó, hanem értsétek meg, amikor beszélek a főtörvényszék ítélő székről, akkor az Isten ítéletéről beszél, tehát méltó a Gehenna tüzére. Ez egy kép. A akkori zsidók nagyon jól ismerték, főleg Jeruzsálemben, mert a Gehenna füstje állandóan felszállt, a Gehenna völgye, ez a Ben Hinnom völgy, ez az olajfák hegye, és Jeruzsálem között van, jelen pillanatban egy temető van, egyébként igében, Ószövetség igében van az, hogy temetkezési hely lesz. És nagyon könnyen az olajfák hegyének lejtőjén, a Ben Hinnom völgy mellett ma temetkezési hely van egyébként. Nagyon érdekes, hogy beteljesedett az Ószövetség profécia, most pontosan nem tudom megmondani, mely profitán, talán Jeremiásnál van, erről profita jövendőlés, hogy mi fog ott történni. És ez a Gehenna tüze, tehát ez a Jézus korában a szemét lerakó hely volt, és ott izzott állandóan a tűz, mint az a masszív szemét, és füstölt, és égett, lángolt. Nem aludt el soha, mert ugye a szemét az mindig van, és hordták a szemetet ki. De a Ben Hinnom völgy nem csak erről ismert, ez egy kánaánita hely volt. Már József könyvében is olvasunk a Ben Hinnom völgyről, hogy így hívták ezt a helyet, a kánaániták. Arám kifejezés maga a Gehenna tüzet jelent egyébként. A Gehenna tűz, ezért nevezték Gehenna. Gehennának, hogy a tűz ég benne állandóan. És a Ben Hinnom völgy arról volt ismeretes, hogy Moloknak volt egy Tófet nevű oltára ezen a helyen. A Molok istenségről tudni kell azt, hogy ez volt az, akinek a gyerekeiket áldozták az istentelen zsidók. Egy kemence volt gyakorlatilag az egész szobor, úgy ábrázolják, hogy egy tehénfejű szobor két karral, és felizították ezeket a fémkarokat, és mikor izzott, akkor belerakták a gyermeket és így áldoztak a moloknak. Jósafát reformjánál, ugye az első dolog az volt, hogy gondoljátok bele, a templomban Astarté szobrok, báványok voltak, és a templomban áldoztak az ördögöknek. Csak ez a fiatal király felismeri az igében az igazságot, akkor hordja ki fel a szemetet, a szennyes dolgokat, és a Ben Hinnom völgybe gyűjtik. Oda rakják le, ezzel tette így tisztátalanná ezt a völgyet, és lett szemétdomb ez a hely. Tehát a Gehenna tüzével kapcsolatosan azt gondolom, hogy nagyon szimbolikus, képletes példa ez, és a Gehenna maga a pokolnak, a szenvedéseinek, az örökké égő tűz, ugye maga az örök szenvedésnek a szimbóluma, a képe a Bibliában, érzékeltetve, hogy mintha valaki állandóan égne, úgy szenved, és soha nem ég el. Tehát, ha valaki földi életében nem rendezi el a haragot és a megbocsátatlanságot, akkor elkárhozik. Ismeritek Jézusnak az imádságát, amit a tanítványok kérésére úgy formaként tanított, hogy figyeljetek, ez a lényeg az imádságnak, hogy hogyan is mondta, hogy ti azonban ilyen módon imádkozzatok, ez legyen az imádságotoknak a lényege. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen? Mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Azt mondja Jézus, hogy az atyába való közösségnek ez egy kulcskérdése. A megbocsátó lelkület. Ki lépjen először? Hát van egy haragos, vétkezett valaki ellenem. Ugye ez egy fontos kérdés, hogy hát ki kezdi először a kapcsolat rendezését? Hát ő csinált valamit, hát ő beszélt úgy, ő gonoszkodott velem, hát jöjjön ő. Hát milyen lelkület ez? Hogy hívjuk ezt a lelkületet? Büszkeség. Büszkeség. Szoktam mondani, hogy néha összekeverjük a méltóságot a büszkeséggel. A méltóságodat megőrizheted úgy is, ha valaki az odamégy, hogy rendez a kapcsolatot. Ez nem jelenti azt, hogy valakinek a lábtörője leszel. Pontosan ellenkezőleg. Te az Isten szereted. És ebben, emiatt van benne egy nemesség, egy nemes szívűség. A méltóság teljesség az ebből fakadó nemes szívűség. Hogy én felvállalom, mert én tisztelem az Urat. És van nekem erőm az Istentől, hogy megtegyem, ha kell a második mérföldet is. Ha egy mérföldre kényszerítenek, tedd meg a másodikat is, ugye, ha szükséges. Ugye nem erről van szó? Hát van, amikor meg kell tenni a második mérföldet is, hogy valakivel megbeszéljünk dolgokat. Tehát ki lépjen először? Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut. Na most ez egy csodálatos dolog. Értetek már olyat, tehát, hogy itt eljöttél gyülekezetbe, hallgatod az igéhirdetést, és valami eszedbe jutott. Reménység szerint elég gyakran előfordul. Hogy valami eszedbe jutott, hogy huha, szólt az Isten. Tehát milyen jó hely ez, látjátok? Az Isten tisztelet, ez egy jó hely. Mert itt az Isten, amikor hangzik az ő szava, úgy eszünkbe jut a dolgokat. Még olyan dolgokat is, amik nem feltétlen kellemesek. Ahogy ezt nem szeretik, azok elmennek hullahobb gyülekezetekbe, ahol hopszolnak, és minden áldást rád mondanak, és remeksz, reszkesz, nevetsz, kuncogsz, bukfencezel, és elmégy haza, és nem történt benne semmi. De akik szeretik az Urat, azok olyan helyekre mennek, ahol bizony a Szentlélek azért olyan dolgokat is föltár, ami a szív romlottságára utal. És azt mondja, hogy amikor elmégy tisztelni az Urat, akkor bizony előfordulhat, hogy az íge és a Szentlélek a ő szent jelenlétében valamit feltár, ami esetleg hogy nem is volt annyira fontos, vagy úgy elmentél mellette, vagy megszoktad, hozzászoktál, hogy így viselkedek, én ilyen vagyok, mindenki, fogadjatok egy, hogy vagyok, az kész. Ugye vele lehet menni ebbe is. Amikor Isten azt mondja, hogy nem, kedvesem, bocs, de én nem így gondolkodok erről. Tudom, hogy ilyen vagy, nem mondtál újat, de én nem szeretném, hogy ilyen maradnál. Mert ez sem neked nem jó, sem a kapcsolataidnak nem jó. Mert kiállhatatlan vagy. És igazán egy levegőt sem szeretnek veled szívni. Már nincs senki, akivel kapcsolatban lennél a gyülekezben, a testvérek között, mert úgy viselkedsz. Gőgös vagy, büszke vagy, kegyetlen vagy. Kihasználsz másokat? Nem tudom. Nem veszed észre, hogy hogy nincs ez így jó. Oda viszed az áldozatodat az oltárhoz. Tehát ez ugye ez vinni akart, tehát ez így komolyan akarta szolgálni az Urat. És eszedbe jut, azt mondja, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, tedd csak le az ajándékodat az oltár előtt, és mielőtt még bármit csinálnál, menj el, és békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután, de térd vissza, és vidd fel ajándékodat ugye az Isten szín elé. Tehát kilépjen először az, akinek fontos az Úrral való kapcsolat. Az lépjen először, aki szereti az Urat. És neki fontosabb az, hogy rendezetlen Isten szín előtt, mint az, hogy mit gondol a másik. Meg, hogy már a második mérföldet teszem meg most. Mert már beszéltem vele. Akkor tedd meg a másodikat is. És ha őt akarod szolgálni, az Urat akarod imádni, szolgálni, akkor értsd meg, nem lehet az, hogy csak Istennel rendezed el a dolgot, ha van nyilvánvalóan haragosod. De nem működik, hogy te letudod az Istennél. Majd megbeszélem vele. Isten azt mondta, bocs, elnézést, majd gyere vissza. És utána rendezd el velem is, de először azzal rendezd el, akivel baj van. És utána gyere vissza, és rendben van, folytassuk. Fölmerül a kérdés, no de hát lehet-e az, hogy én minden emberre jó viszonyban legyek? Hát pásztor olyanokat mondasz itt, hogy én már nyír, mindjárt lent leszek egy szinten lejjebb, nem lehet kettővel, de itt van pincesor is. Néhány, tudod, szoktam mondani, hogy néha azok hallják meg az igét, akire legkevésbé tartozik. Akire meg tartoznak, meg nem. Néha azok nagyobb problémát csinálnak maguknak egy-egy üzenetből, mint azok, akinek kéne nagy problémát csinálni belőle. Ismerős? Néha olyanokat is magukra vesznek emberek, amik nem is rájuk, nem is nekik akartam mondani az Úr, de ők olyan lelkületűek. Ők remegő szívvel fogadják az igét, és úgy vannak az Úr előtt. Tehát lehet olyan. Na most hadd kérdezzem, Jézusnak voltak haragosai? Mikor ott volt a Gabatán azon a téren, ugye Pilátus előtt, akkor mit kiabáltak az emberek? Feszítsd meg! Gyűlölködve? Hát gyűlölködve. Megverték, leköpték, megalázták? Hát persze. Jó testvéri kapcsolatokban volt ezekkel a római katonákkal, vagy ezekkel a zsidókkal, vagy a főpappal? Együtt teáztak, vagy együtt ettek a szédelestét? Hát nem. Csalódott a tanítványaiba? Hát persze. Pál apostol mindenkivel jóba volt? Szerintetek szeretett volna jobban lenni? Hát ha rajta múlott volna, ő biztos szeretett volna. Hát mondta, hogy még az életem sem drága, hogy ezek megmeneküljenek, de ezek megvernek. Városról városra még küldöttségeket is küldenek utánam, hogy lázítsák a zsidókat. Rendben volt mindenkivel a kapcsolata? Hát nem. Messze nem. Ezért mondja Pál, hogy amennyire tőletek telik. Ugye, és itt az igében erről van szó. Hogy amennyire rajtad múlik, menj el, és ami a te részed. Azt tedd meg. Tehát Pál mondja a római levél 12-18-ban, hogy amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. De Pál is tudja, hogy ez nem fog menni. Mert nem minden rajtunk múlik. Valakinek nem tetszik, hogy kékszemű vagyok, és hát egyszer idegesíti a kékszem. Hát mindig nem járhatok így. Érted? Hát én akkor én mindig idegesíteni fogom. Valakit az idegesít, hogy hívő vagyok. És ezt nem hallgatom el. Hát ez fenn fog maradni, ami meg nem tér. Mert én hívő maradok. Ha idegesítem, akkor is az maradok. És ha idegesít valakit az, hogy nem az emberek tetszését keresed, hát fogja is idegesíteni őket, mert az Isten tetszését fogod keresni, és ebből is fakadnak konfliktusok. Igaz? De ez nem arról szól, hogy benned harag van, vagy büszkeség van, hanem te szereted az Urat, és jobban szereted az embereket annál, mint hogy megnyugtasd őket bűneikben. És Pálban ez volt, ez az Isteni szeretet volt, és Jézusban is ez az Isteni szeretet volt. Jobban szerett őket annál, mint hogy keresse a kegyeiket. Inkább meghalt a bűneikért, hogy amikor megtértek ezek, mert azért ott azok közül el is sokan megtértek. Nem is sokkal később, úgy 50 nappal később volt a nagy evangelizációs pünkösd esemény, azért sokan megtértek. Azok közül is valószínűleg, akik még a korábbi ünnepen kiabálták a feszítsd meget. Csak Jézusnak volt igaza. Tehát ami rajtad áll, ami a te részed, tedd meg akár a másik mérföldet is. És csak utána térj vissza, de térj vissza. Gyere vissza az Isten imáratába, szolgálatába, dicséretébe. Áldozz az Istennek szabad szívvel, mint aki jó lelkiismerettel van Isten előtt, mert nem hordoz gőgöt, büszösséget, vagy haragot a másikkal szemben. Fájdalmat lehet, hogy fáj, ugye? Hogy nem vagyunk rendezett viszonyban. Hát hogy ne fájna? Családon belül is lehetnek ilyen konfliktusok, amit nem lehet feloldani, egyszerűen gyűlöl. Valami, sokszor megbeszéltétek már, úgy alakult, nem lehet megváltoztatni, mégis haragszik rád. Hát most mit csináljál vele? Nem tudod magadat helyette szeretni, mármint ő benne. Magadat szeresni, mert más se tud szeretni, tehát fogad el magad az Úrban, akkor fogsz tudni másokat is szeretni. Jézusnak parancsolata így hangzik, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Hogyan? Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Na, és mielőtt az első részén, hát szeretek mindenkit, hát én a világot a keblemre ölelném. Azt Jézus, jó. De hogy én szeretek, na úgy szereste is. De ugye lehetetlen, hogy ilyen szeretet legyen bennünk, ha nem járja át a szívünket az Isten irgalma, amit felénk gyakorolt az Isten. A mi bűneinkkel kapcsolatban gyakorolt Isten. Ez az evangélium csodálatos igazsága. Ne feledjük el, hogy a szeretet az nem érzés, hanem elsősorban döntés. Mert azért valljuk be őszintén, Jézus mikor kereszten szenvedett, és látta ezeket, akik ott gúnyolják, csúfolják, azért valószínűleg, hogy nem öntött el az a nagy pátoszos érzés, az a tejszínhabszerű, vattacukorszerű, somlói galuskás lelki élmény, hát küzdött. Hallgatta ezt a két süketet, aki ott haldoklott mellette, és még ott is ilyen süketek voltak, halál előtt is még mindig számon kérik az imádkozót. Ott imádkozik, ott hallják, érted, és még mindig ez a két süket ott hőbörög. Hát szerintetek Jézust nagyon jó érzések töltötték el közben, miközben szenvedett a kereszten? Dehogy is. De ő eldöntötte, még a mennyben, hogy akármi történik is, szereti őket. És ez a döntés tett volt. A szeretet mindig cselekedett. A szeretet nem érzés, hanem tett, hozzáállás. És néha az érzések követik ezeket a fajta kilépéseket, amikor az Isten lelke aztán be tud tölteni bennünket, mert szívembe zártam beszédet, és azért, hogy ne vétkezzek ellened. És elkezdtem élni a te ígédet, Uram, és a szent lelked meg erővel töltött meg. Utolsó gondolatok Jézus tanításában. Békülj meg ellenfeled, de hamar, amíg az úton együtt van veled. Mit jelent ez? Mit jelent? Az életúton. Amíg él. Szoktam mondani, ugye halottak napja után vagyunk, hogy mennyi lelkiismeret, nyilván nem csak, és nem gondolom, hogy csak mennyi lelkiismeret fudalásból fakadó koszorú és virágcsokor meg gyertya került meggyújtásra a temetőkben. Hány óriási koszorú beszél a lelkiismeret fudalásról a ravatalozókban. Mert míg élt, addig nem békült meg. Amíg élt, nem döntött úgy, hogy szereti, hogy elmegy hozzá. Nagyon szomorúnak tartom, amikor egy család akkor van együtt, amikor temetnek valakit. Pedig gyakori. És míg él, a lehetőségeihez mértem. Ugye én sem tudok minden héten menni, nem is tudtam menni. De amikor tehettem, mentem. Amikor baj volt, próbáltam segíteni. Amit lehetett, megtettem. És jól lelkiismerettel vagyok Isten szín előtt. És kulcskérdés, hogy hogyan döntesz? Lehet meghatározni az időt, hogy tudod, hogy ennyi időt tudsz eltölteni azzal, mert különben fájdalmat fog okozni oda-vissza. Akkor limitáld le az időt. Mert azt nem kívánja az Isten, hogy most idegesíts valakit. Ugye? Hát az arcod idegesíti. Hát most mit, ilyen arcod van? Hát ez már megmaradt. Jó az, vagy szerintem egyébként, de nem mindenki gondolja. Tehát békülj meg vele, még együtt vagy az úton. Úgy, és nagyon érdekes, ez mint hogyha egy kicsit más dimenzióba vinné ezt a konfliktust, másfajta kapcsolatrendszerbe helyezné Jézus, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe ne kerülj, bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Mert ha meghal, akkor ugye egyrészt nem tudod vele rendezni. A megbocsátásról tudjuk, hogy van a személy, aki kárt okozott, fájdalmat okozott, megkárosított, van az adósság, amivel tartozik, és van az érzelem, ami egy seb. Mit jelent a megbocsátás? Elengedem az adósságot. De azt jelenti, hogy azt se kívánom, hogy bocsánatot kérj. Még azt se kérem. Én megbocsátok. Ez a döntés. A szeretet döntése. Tehát nem várom azt, hogy, hogy bocsánatot kérjél ahhoz, hogy én megbocsássak. De természetesen nem leszünk puszipajtások. Mert nincs közöttünk bizalom. Tehát nem tudok benned bízni, mert te nem tetted meg a rendezést. Neked nem fontos a mi kapcsolatunk. Tehát te nem jöttél, nem reagáltál erre az, hogy figyelj, bocsáss meg, tényleg, fontos vagy nekem. Akkor mit tudjak tenni? Amennyire tőlem telik, megtettem, elengedem a te tartozásodat, nem hordozok fájdalmat, megbocsátok, de lehet, hogy én leél az életed, és soha nem kérlek tőle bocsánatot olyanok, akiknek te megbocsátottál. Bocsánat az ő felelősségük, de hogy te megbocsátottál és kifejezted, ezzel megint csak evangéliumi cselekedetet hajtottál végre, és prédikáltál neki. Bemutattad Jézus Krisztust ebben a helyzetben. És ez a mi felelősségünk. Mert a meg nem bocsátás szellemi gyötrődést okoz. És hogy mennyire így van, ha visszaemlékszel, hogy mikor volt haragosod, és találkoztál vele évekkel később, milyen érzés volt? Borzasztó, égetett, igaz? A legszívesebben elfordultál volna. Gyűlöl. Mondtam már itt nektek a történetet, nekem is van ilyen személyes történetem egyébként, nyilván nem ilyen súly, mint Corrie ten Boom történet, aki holland keresztény volt, és zsidókat mentett. Emlékeztek a történetére? Ki az, aki emlékszik? Néhányan emlékeznek, többiekedére elmondom. Zsidókat mentettek, és hát lebuktak. Emiatt az egész családot koncentrációs táborba vitték. Az egyik testvéren nővére, Corrie ten Boomnak meg is halt, annyira gyötörték. És ő aztán megedződött ebben az egész nyomorúságban, meg tudott bocsátani a kínzóinak, a családját, meggyilkolóknak, és betöltötte őt ez a szeretet. És az evangéliumnak ez az ereje átjárta. És ő ezt mindenhol bizonságot tett. Amire csak lehetett, ezt mindenhol elmondta, hogy a megbocsátásnak az ereje, a kereszt ereje. És egy alkalommal, mint a máskor, ezt hirdette, tanúbizonságot tett Jézus Krisztusról, a keresztről. Jöttek előre fel az emberek, akiknek rászakadtak a bűnei, hogy jöjjenek és imádkozzanak, hogy Jézus kegyelmét elfogadják. És jött vele szembe az a német katona, aki megkínoszta az ő testvét, és akinek köszönhette a testvére halálát. Jött odafelé, sírva, összetörve, mint aki a bűneit hozta Isten előtt. Nem ismerte meg Corrie ten Boomot, de Corrie ten Boom megismerte. És akkor azt mondta magába, hogy a villámlás sújtott volna. Azt mondja, hát én imádkozzak ezzel? Meg ezért? Hát ez gyilkos. Megölte a testvéremet. És közben jött felé, hogy ezek század másodpercek, vagy másodpercek. És akkor azt mondja, hogy csak sóhajtani tudtam az Úrhoz, és önkéntelenül felemeltem a kezemet, és amikor megfogtam a kezét, betöltött a Szentlélek által az Istennek szeretete. Az ember zokogva, sírva vallotta a bűneit, és nem tudta, hogy én ki vagyok. De mit mondtam volna már neki, mikor azzal rendezte el a dolgát, akivel kellett, és nekem is, én nekem már megvolt, mert én már megbocsátottam, tehát nekem már nem volt tartozása felém. Szóval ez egy csodálatos dolgok, amik még ilyen, nekünk hol vannak ilyen helyzetek most őszintén? Jelen pillanatban ennél sokkal pitiánerebb dolgok miatt haragszunk, és hordozunk haragot, meg nem bocsátás a szívünkben. Hadd mondjam, nagyon botor módon, mert az üdvösségünket kockáztatjuk. A pereskedést, azt mondja Jézus, el lehet kerülni, ha elmégy, és megpróbáld rendezni. Mert ha nem lépsz idejében, akkor bizony perre kerülhet a sor. És még az is kirehet belőle, hogy te kerülsz kivesztesen az egész helyzetből. Tehát ugye menj el, és rendez. Az utolsó fillért pedig ez a kodrantész kifejezés van, ami a római legkisebb váltópénz volt. Azt mondja, utolsó fillérig meg kell adnod a tartozást. És hadd zárjam egy ilyen parafrázisos fordítással, ami kicsit magyarázza ezt a szakaszt, a Máté 5.21-26-ot, figyeljetek. Ismeritek a régieknek szóló parancsolatot. Ne ölj! Ne öljetek! Én azt mondom, hogy bárki, aki csak megharagszik egy testvérére, gyilkosság bűnébe esett. Ha egy testvért óvatlanul idiótának neveztek, meg lehet, hogy ezért bíróságra visznek titeket. Ha azt kiáltjátok egy testvére, hogy te hülye bolond, akkor a pokol tüzének meredek sziklaperemén álltok. A szavak ölnek, ez egy egyszerű erkölcsi tény. Így szeretném, ha viselkednétek ezekben a dolgokban. Ha beléptek az imádat helyére, és adakozni készültök, és hirtelen eszetekbe ötlik, hogy egy testvéretek, ne eszterátok, ne törődjetek az ajándékkal. Azonnal hagyjátok el azt a helyet, és menjetek el a baráthoz, hogy helyrehozzátok az esetet. Ugye megint menjetek el, ugye? Érzitek, hogy az előző alkalman elmondott tanításhoz nagyon kapcsolódik ez, egy másik dimenziója a kapcsolatoknak, amikor inted, vagy rendezed. A hasonló dologról van szó. Menjetek el, itt is azt olvasjuk. A baráthoz, hogy helyrehozzátok az esetet. Csak utána gyertek vissza, és tisztázzátok a dolgot Istennel. Nézzük ezt a lehetőséget. Az utcán egy régi ellenségetek megszólít titeket. Ugye, realizálni, itt van. Egy perc is se késnek egyetek. Tegyétek meg az első lépést. Béküljetek ki vele, mert végül, ha hagyjátok, hogy ő kezdeményezzen, ha az eddig életútjából indultok ki, valószínű, hogy a bíróságon köttök ki, sőt, lehet, hogy a börtönben. Ha ez megtörténik, nem juttok ki onnan, csak kemény büntetés árán. Hát ott kívánjam magamnak elsősorban és nektek, hogy zárjunk szívünkbe a Jézus tanítását, és nem a saját elképzeléseinket, amelynek gyümölcs az, hogy nem vétkezünk az Isten ellen. Amen.